a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az észak-kelet-olaszországi lagúnák világát varázsolja a római Szent Péter tér közepére az idén Grádó városából érkezett embernagyságú Betlehem, amelyet délután avattak fel az óriás fenyőfa fényeinek felkapcsolásával együtt. A Jézus születését ábrázoló jelenet szokás szerint a tér közepén az ókori obelisz szomszédságában kapott helyet. Minden évben más olasz város ajándékáról van szó, amely az adott olaszországi térség egyházi hagyományát, kultúráját és történelmét is magában hordozza. A Betlehem két évig készült 40 önkéntes kézműves munkájával. A Szent Péter tér barokk oszlopcsarnokában rendezett 100 Betlehem a Vatikánban című kiállításon három magyar művész alkotása is látható. Az egyházi tárlat 125 olasz és külföldi Betlehemet sorakoztat fel, amelyeknek közös nevezője a kézműves technikák alkalmazása. Daru Péterné, Tamaskovics Gáborné és Tremmel Hudik Katalin alkotása képviseli idén Magyarországot, közölte a Szentszéki Magyar Követség. Pályázat keretében mutathatják meg a szociális otthonokban és a gyermekvédelemben dolgozók, hogy milyen az adventi készülődés egy olyan intézményben, amely az ott élőknek az állandó otthonuk, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila, a Szeged Csanádi Egyházmegye, az Ágota Közösség és a Holnapocska Alapítvány által mintegy 600 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalnak szervezett Mikulás ünnepségen beszélt Zalaszabarban. Azt mondta, az adventi időszak különösen fontos azoknak a dolgozóknak, akik gyermek vagy idős otthonokban tevékenykednek, mert ők nem csak egy munkahelyre járnak be, ők az otthonukat alakítják ki. A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A pénteki bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete a Moody's negatívra rontotta hazánk stabil kilátását, sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch mostani döntésétől, írta kommentárjában az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetése ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch pozitívunként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve a szakértők gyorsuló gazdasági növekedése és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demján Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverez Magyarország és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része a Demján Sándor program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen, a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató program nem volt, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Országszerte befejeződött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, tudatta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hídvégi Balázs ismertetése szerint eddig már több mint 700 ezeren mondtak véleményt. Hangsúlyozta, a válaszok fontosak és befolyásolják a kormányzatot, illetve a parlamentet a következő évi költségvetésről és az új gazdaságpolitikáról szóló döntésekben. Megváltozik a Fudan Alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudástér Alapítvány néven működik majd tovább, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő Diákváros Kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Közös felhívásban szólítják választási részvételre híveiket az erdélyi magyar egyházak a romániai államfőválasztás mostani második fordulójában. Arra kérik a magyarokat, vegyenek részt a voksoláson, ne legyenek közömbösek a jövőjükre leselkedő veszélyekkel szemben. A közös felhívást Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Böcskei László nagyváradi, Sönberger Jenő szatmári és Pály József Csaba temesvári katolikus püspök is aláírta. Adventi üzenet címmel rendeznek jótékonysági koncertet a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. A program résztvevői adományaikkal a kárpátaljai kispapokat segíthetik. Végül az időjárásról. A folytatásban már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm tudományos, kulturális magazinunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban elsőként a 100 éve elhunyt Lepsényi Miklós országgyűlési képviselőre, Nógrád Szakál egykori plébánosára emlékezünk. Utána ellátogatunk a Nógrád Fian Nagy Iván című kiállításra, a Balassagyarmati Palóc Múzeumba, és végül Bozok Ferenc piarista olvassa fel Jerenics István verseiről írott esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk. 100 éve hunyt el Lepsényi Miklós író, szerkesztő, országgyűlési képviselő, aki 24 éven át volt Nógrád Szakál lelkipásztora. Emlékét ma a községben díszkót őrzi, meghurcolásának történetét azonban talán még a faluban is kevesen ismerik. A most következő riportban Fáy Zoltánt, a Ferences Rend könyvtárosát hallják.
Én úgy találkoztam ezzel a Lepsényivel, hogy minden évben készítek egy ilyen Ferences évforduló naptárt januárban, és az idén volt 100 éve a halálának az ideje, és akkor gondoltam, hogy megnézem. Az ugyan már kiderült számomra, miután a Mariánus nekrológiumban nem szerepelt a neve, hogy ő bár 100 éve halt meg, de ott hagyta a rendet, de a papságot nem. És hát akkor gondoltam, hogy azért ezzel érdemes lenne foglalkozni, akár még nekem is. És ahogy elkezdtem nézni az életét, ami hát nyilván rendkívül ellentmondásosnak is nevezhető, akkor látszott, hogy ebből azért pontosan jól kirajzolódik az, hogy milyen állapotok voltak a 19. század végén Magyarországon, ami abszolút eltér attól a képtől, amit általában a történészek szoktak mondani. Ez a Lepsényi 1860-ban született, és eredetileg a József nevet kapta. Lovas Berényben született Székesfehérvár közelében, és Székesfehérvár járt iskolába, és hát nyilván ott találkozott a Mariánus Ferencesekkel, akik ez aztán a felvételét kérte. Először érdekes módon a rendi neve az Ananiász, vagyis Ányos volt, de aztán ezt megváltoztatták, nem tudom miért. Akkoriban még nem a szerzetesek maguk választottak nevet, hanem adták nekik. És 1876-ban lett Ferences. Van egy kisváros Pozsony közelében, amit furcsa módon Malackának hívnak, amihez egyébként a Mariánusoknak a reformja, a malackai reformja is kötődik.
Ez híres búcsújáróhely.
Igen, igen, csak hurrá hangzik. És aztán a nagyszombati Ferences teológián tanult teológiát is, filozófiát, és végül 1882-ben szentelték pappá Szent Antalon. És aztán Andorra helyezték, és Pozsonyba, ahol hitszónok és hitoktató is volt, és akkor már, amikor Pozsonyban volt hitszónok, akkor megjelentek a szent beszédei is nyomtatásban. Egyébként nagyon érdekesek, hogyha lehet, akkor idézek ebből egy kicsit, mert ez egy hasonlat, amit Jézus gyógyításáról mondott, ezt írta. Nem szabta ki, hogy hány hétig kell az ágyat őrzeni, a beteg szobára zárkózni, kávés vagy evőkanállal kell-e a gyógyszert bevenni, vagy pedig ostjába hengergetve, rágás nélkül nyelni le, villanygépet se használt, sőt fürdőre se utaztatta őket, mármint a betegeket, akiket meggyógyított, hanem gyógyított szóval, érintéssel vagy parancsal. És hát amikor a Magyar Szemle recenzense írt róla, akkor azt írta róla, hogy zamatos nyelv, könnyen gördülő irály, világos elrendezés, jó fegyelmezett logika, plasztikus előadás jellemzi, főképpen Lepsényi kötetét. Szóval egy milyen lebilincselő hitszónok lehetett, azonban hamarosan már nem csak szerzőként mutatkozott a nagy közönség előtt, hanem szerkesztőként is, mert a Pozsonyi Jópásztor és a Katolikus Hitvédelmi Folyóirat és az Oktató Népkönyvtárnak lett a szerkesztője. amiben egyik rendtársa Németh Gellért is részt vállalt, és hát azt nem nehéz kitalálni, hogy miért volt erre szükség, mert az egész akkori hazai lapstruktúra az teljesen egyházellenes és liberális volt, és hát ezek voltak az első, vagy hát nem az első, de minden esetre ennek az ellensúlyképzésnek a próbálkozása lehetett ez. Persze a Lepsényi is, mint főszerkesztő, fölvett olyan embereket is, akik hát aztán ellene fordultak. Volt egy Vati István nevű kollégája, aki szintén lecsuktak, mert aztán később a Lepsényit is sikerült, aki egy ilyen sportbaleset következtében mozgáskorlátozottá vált, és csak mankóval tudott közlekedni, és a fogház után röplapot adott ki Lepsényi lejáratására. Aztán hát teljesen deklasszálódott, és élete végére koldus lett, és valószínűleg tüdőbajban halt meg.
Lepsényinek volt valami köze az ő balesetéhez?
Nem, semmi, de egyébként a Vatinek annyira nem értéktelen a munkássága, csak olyan méltatlan, hogy így halt meg, mert a novellás kötetéhez Ábrányi Kornél írt előszót, úgyhogy ő nem volt teljesen méltatlan, de hát azért, hogy így szembefordul egy kollégájával, vagy főnökével, hogy öröplapon pocskondiázza, azért ez egy eléggé szokatlan, vagy durva dolog. De annak ellenére, hogy ezek a folyóiratok meg a népkönyvtár az sikeres volt, és a rendben is hát valószínűleg nem volt annyira elszigetelődve, de ez a szerzetes hivatása az megrendült. És az is közrejátszhatott, hogy akkor már neki azért a közéleti ambíciói voltak, és akkor 1894-ben otthagyta a ferenceseket, és Vaszary Kolos esztergomi herceg primás átvette az esztergomi főegyház megyébe. Először csak gondolom, hogy a herceg primás nem tudta pontosan, hogy kiről van szó, ezért hitoktatónak nevezték ki Budapesten, de akkor már véhetőleg a közéleti tevékenységre akart fordulni a pályája, és amikor Prohászka Ottokár kezdeményezésére és Zicsi Nándor és Eszterházi Miklós Móricz vezetésével 95-ben megalakult a Katolikus Néppárt, akkor ehhez elég gyorsan csatlakozott. Az első ilyen nagy közéleti tevékenysége az volt, hogy amikor 1894-ben bevezették a polgári házasságot Magyarországon, akkor írt egy cikket, azt hiszem a Jó Pásztorban, de valamelyik saját folyóiratában, aminek az volt a címe, hogy Megtörtént, és ez a cikk ez arról szól, hogy a király kereszténységgel ellentétes dolgot tesz, akkor nem Isten kegyelméből kormányoz. Hát ezért aztán felségsértésére is ítélték, méghozzá elég egyöntetően az esküdtszéknek a tagjai közül csak ketten vették őt védelmébe, és le is csukták, és a szegedi csillagbörtönben töltött egy fél évet. Úgyhogy elég hányatott volt már a politikai pályafutásának az eleje is.
Ugye ez a Vekerle kormány időszaka, akkor vezették be a polgári házasságot.
Na jó, csak a király szentesítette a törvényeket, és ezért lett ebből felségsértés. Minden esetre, amikor ez a felségsértési per volt, akkor aztán teljesen magára vonta a liberális média figyelmét, meg Adi Endre is írt róla, meg Mikszát, meg nem tudom én ki. És amikor kiszabadult, akkor ott egy ilyen népünnepé rendeződött.
Mert már Szegeden?
Szegeden. Szerveződött volna a Pesten is, de ott nem tudod, mert a szegedi ferences rendház, ugye ez egy másik rendtartomány volt akkor, a Szalvatóriánus, ő pedig Mariánus volt, de az egész esetről rengeteg írás született, meg hát nyilván tudtak róla a ferencesek, és akkor a szegedi házfőnök, akit úgy hívtak, hogy Fricsovszki Timót, szerzett egy hintót, ezt elküldték a börtönbe, és hát egy ilyen diadal menetben vezették be a szegedi ferences rendházba, ahol katolikus leánykák versekkel köszöntötték, meg virágot szórtak elé, meg ezüst keresztet adtak neki, amit egyébként a haláláig a szobájában őrzött. És akkor hát utána bement a Lepsény a szegedi ferences templomba, ott imádkozott, majd a rendház egy díszvacsorán látta vendégül. És hát ez az, ami annyiban különbözött a budapesti eseményektől, hogy a szegedi rendőrség nem volt erre felkészülve, valószínűleg nem követték figyelemmel, hogy milyen tisztelete lett időközben ennek a Lepsényi Miklósnak, de azért egy évvel később lázítás vétsége miatt vizsgálatot kezdeményeztek, hogy ez milyen lázító dolog volt.
És lecsukták a szervezőket.
Nem, erre már csak pénzbírság volt. de a tartományfőnök az úgy látta jónak, hogyha elhelyez onnan mindenki gyorsan, mielőtt valami nagyobb következménye lesz a dolognak. És hát annyira érdekes ez is, hogy ilyen stílusban írtak. A Borszám Jankó...
Az egy ilyen élclap volt.
Élclap, igen. Az azt írta a Lepsényi beszédéről, hogy Lepsényi Miklós ki felségsértésért volt elzárva, kiszabadulása napján olyan beszédet tartott Szegeden, amelyen meglátszott, hogy pályát tévesztett. Pásztornak pásztor ugyan, de nem lelki, hanem disznópásztor. Szóval, hogy ilyen stílusban támadták, jó, hát, hogy ez egy élszak ugyan, de az összes újságban ilyen cikkek jelentek meg róla.
Akkor ez egy nagy ügy volt akkoriban?
Valószínűleg igen, és ez is érdekes különben, hogy ezt a hazai történettudománynak a különböző könyveit megnéztem, és valamiképpen elkerült a figyelmét a korra foglalkozó történészeknek. Na és akkor a szegedi ünneplés után Budapestre utazott. A budapesti szervezők azok már felhívásokat talán plakátokon, vagy nem tudom milyen formában hoztak, és hát ott vártak a hívek. A nyugati pályaudvar tele volt, és azt hiszem a Pesti Naplóban, vagy hol volt ez, hogy már délben nagy tömeg lepte el a nyugati pályaudvar környékét, a rózsafüzéres asszonyok, kolduló barátok és feltűnő sokasságban a környékbeli paraszté. Ugye ez is annyira olyan, mintha napjainkban lenne, hogy aki a Lepsényi támogatója volt, hát az ilyen paraszté. Azt hittek, hogy ezek közt izgatottan járt Kelbáró Kász Ivor, aki újságíró volt egyébként, tehát egy deklasszálódott báró, nyomában mindenütt egy detektív, hogy számon tartsa minden lépését. Hát aztán jöttek a lovasrendőrök, szétkergették, kardapozták, nem tudom én, a gyülekezőket, és megcsinálták azt, hogy Lepsényinek, hogy megszégyenítsék, hogy nem szállhatott ki a vonatból a peronra, hanem a síneken keresztül kellett a másik oldalon mennie, és akkor ennek ellenére ott sikerült bérkocsiba ülnie, ami hát az is egy érdekes történet, de mindesetre ebből már parlamenti interpelláció lett, és megkérdezték Perczel Dezső belügyminisztert, hogy ez hogyan lehetséges, és azt mondta, hogy hát neki ez semmi köze nincsen, ezt a rendőrség intézte, de még Hermann Otto is hozzászólt a vitához, aki azt mondta, hogy a király katolikus, és akkor az meg főképpen felségsértő, hogyha egy katolikus, akár pap is ilyet csinál, és az nem lehet becsületes polgár. Szóval ez egy nagyon komoly rendezvény lett volna. Létrehozták a Lepsényi fogadását előkészítő ünneprendező bizottság titkári hivatalát a Práter utcában, és az nem csak a pályaudvari ünneplés lett volna ennek a funkciója, hanem csináltak díszalbumot, és a Széchenyi kioszkban lett volna ünnepélyes díszvacsora. Hát ez a budapesti rendőrség ezt teljesen szétverte. Na mindegy, hát nem csak a gyülekezést tiltották be, hanem a támogatókat, meg a Lepsényi Miklós fogadóbizottságot, és akkor ők is jó megbírságolták hatalmas pénzekre.
És mikor érkezünk el oda, hogy ő lett a megbotozott plébános? Bár amikor megbotozták, akkor plébános volt?
Akkor már azt hiszem, igen. Most nem tudom pontosan, hogy mikor lett Nógrád szakán plébánosa, és ezt egyébként nem tudom, hogy pontosan hogyan tudta ezt a két hivatalt párhuzamosan ellátni, mert itt Budapesten is volt lakása, és amikor megbotozták, akkor oda menekült saját lakására.
És akkor hogy volt ez a megbotozás? Elérkeztünk oda?
Volt egy Zimándi Ignác nevű törökbálinti plébános, aki ugyan a szabadságharcban Kossuth oldalán harcolt, és meg is sebesült, de később szembefordult Kossuthtal. És ő írt 3-4 könyvet, amiben Kossuthot különböző ítélőszék elé állította, már a címében is, de ezek nagyon Kossuth ellenes írások voltak. És van egy olyan könyve, nem tudom pontosan, hogy melyik, amiben az előszóban azt mondja, hogy neki ebben egyébként a Lepsényi segített az összeállításában. És ezt a Lepsényi Miklós a saját újságában egyes források szerint reklámozta, vagy népszerűsítette, tehát hogy volt ilyen, hogy vegyék meg. Más források szerint pedig az előfizetőknek ingyen elküldte a Kossuth a ilyen-olyan ítélőszék előtt. Most ezen annyira fölháborodtak a országgyűlés különböző túlnyomóan liberális csoportjai, hogy nem csak úgy felszólították, hogy kérjen bocsánatot, amit egyébként meg is tett, hanem teljesen ki akarták rekeszteni, elszigetelni, kiközösíteni, ellehetetleníteni. Egyébként az egész országgyűlői képviselősége is úgy telt nagyobb részt, hogy valahányszor mondott valami nem tetszőt, akkor azonnal megvonták tőle a szót, meg sem adták neki a szót. Tehát teljesen ellehetetlenített ember volt.
Csak egy szó, talán átugrottuk, vagy nem domborítottuk ki eléggé azt a mozanatát az életének, hogy ő képviselő volt.
Ráadásul képviselő volt. 1896-ban választották meg Letenyén, Zala vármegyei Letenyén képviselőnek. Ez is egy érdekes történet, mert aztán később Letenyén összejött valami társaság, talán a polgármester, vagy nem tudom én mi, és akkor ők felszólították lemondásra, meg elhatárolódtak tőle, meg nem tudom én. Ennek gyakorlatilag nem volt jogi következménye, csak olyan érdekes ez is.
És akkor jött a botozása, és akkor Kossuth könyv után.
És akkor ő hiába kért bocsánatot, visszavont mindent, meg nem tudom én. Hát főként a független párti képviselők várták a parlamentből, de már tudta, hogy mi fog történni. A leírások szerint idegesen járkált le föl a parlamentben, és nem tudta, hogy mit csináljon, és akkor nem tudom én, valamelyik őr mondta neki, hogy másszon ki az ablakon hátul. Ez nem a mostani parlament, hanem a mostani olasz intézet a múzeum kert mellett. És ami ennél rosszabbul is elsülhetett volna, hogy a jogász hallgatókat is sikerült feltüzelni ezeknek a függetlenségpárti képviselőknek, és azok meg olyan nagy számban már, hogy gyülekeztek a múzeum kertben. Tehát, hogyha azok is rátámadnak, az lehet, hogy nem éli túl. És akkor hát Olai Lajos, Pichler Győző, meg még néhány közszereplő újságírók rátámadtak, mert végül is kiment a kapun, csak hát mivel erről mindenki tudott, hát Lepsényi is sejtette, hogy rá fognak támadni. Na de azért az, hogy ezt nagy élvezettel nézték az ablakból, a Tisza Istvántól kezdve Bánfi Dezsőig, hát ott a Bródi Sándor utcában. Szóval mindenki rettenetesen örült, hogy most jól megverik.
A botozás alatt ugye azt értjük, hogy a sétapálcáikkal
hát
verték.
A sétapálcáikkal elkezdték verni, de azért agyba főbe, de azért sikerült beülni egy konfliktusba, de még oda is fölkapaszkodtak utána, és még ott is ráütöttek. De ráadásul a rendőrség is tudta ezt, tehát ott voltak a rendőrök, akik szintén hagyták ezt az egész jelenetet.
És mi lett az egésznek a vége? Előbb-utóbb visszavonult a politikától, a közélettől, hogy említettük, Nógrád szakára.
Igen, de ő rögtön ezután, vagy hát nem rögtön, de hamarosan kilépett a pártból, mert azt gondolta, hogy ez egy nagy tehertétel lesz a
ez volt a néppártnak.
A Mixát például akkor írt egy hosszú-hosszú vezércikket arról, hogy ez egy mekkora nagy csapda a függetlenségi pártnak, meg az egész parlamentnek, mert biztos, hogy vissza fog térni a néppártba, visszaveszik, és akkor már nem emlékszem az fejtésére, de valami bonyolult politikai mintázatot próbált felfesteni. És akkor a következő választáson már nem indult, hanem Nógrád szakába ment. De egyébként még képviselőként, és ez annyira érdekes számomra, mert egyszer nemrég elhúnyt Jelenics Istvánnal beszélgettem, egy nagyon hasonló dolgot mondott el nekem, hogy az a baj, hogy a magyar termelők és a fogyasztók közé nagyon sok kereskedelmi lánc épül be, és azért drágák a magyar termékek, mondta Jelenics mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Na, ugyanezt fedezte föl a Lepsényi is, és már képviselőkorában is akart alapítani egy olyan céget, és alapított is, amelyik közvetlenül összeköti a termelőt a fogyasztóval. És amikor Nógrád szakában lett plébános, akkor ezt megismételte méghozzá a Széchenyi Ferences Rendház egyik tagjával karöltve létrehozott egy ugyanilyen céget, hogy ne legyen ez a kereskedelmi láncolat, ami persze egyre nagyobb árakat eredményez. És hát ő valószínűleg nagyon sikeres volt ott, olyannyira, hogy néhány évvel ezelőtt Nógrád szakáll MSZP-s polgármestere egy díszkutat építettet neki, elismerve az érdemeit. Hát ez is érdekes, mert hát, ha valami nem jellemző Lepsényire, az a baloldaliság volt. Ezt nem tudom, hogy tudták-e, de minden esetre ott a tisztelete az nagy volt, és akkor a szomszédos község, amit ellátott, és nem jut eszembe a neve, de ott az első vasbeton templomot ő építette, egy nagy kálváriát, és ezek olyan nagy népünnepélyek is voltak, tehát nem tudom, hogy mennyire hitelesek a korabeli beszámolók, de hát ilyen 10 000-es sokaság gyűlt össze a kálvári avatáson, és hát végül is ott halt meg. Ezeket a relikviákat, amik a politikai pályafutásához kapcsolódóak, a börtönbüntetése után kapott keresztet, a babérkoszorút, meg nem tudom én, amiket díszalból volt, ezt haláláig őrizte. és hát ott is halt meg 100 évvel ezelőtt.
A 100 éve elhunyt Lepsényi Miklósról Fáy Zoltánt, a Ferences Rend könyvtárosát hallották. Enni 200, Nógrád fia Nagy Iván. E címmel nyílt kiállítás november 12-én Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban, és ez adta az aznapra rendezett konferencia címét is. A következő percekben a múzeum alapító Nagy Iván emlékkiállítására látogatunk. Tárlatvezetőnk dr. Lengyel Ágnes, a Balassagyarmati Palóc Múzeum igazgatója lesz.
Nagy Iván múzeum alapító, történész, genealógus, heraldikus, tulajdonképpen egy polihisztor típus volt, akinek köszönhetjük azt tulajdonképpen, hogy most itt állhatunk ebben az épületben, egy nagyon gazdag gyűjteményi múzeumban, a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában.
Kicsit az életéről mondjunk, bár ezek a címszavak sok mindent elmondanak róla, például, hogy itt született Balassagyarmaton.
Igen, 1824. június 18-án Balassagyarmaton látta meg a napvilágot, kisnemesi családban, felsőgyőri nemesi előnevű nagy családban született, és az elemi iskolákat is itt végezte, majd változott a papneveldében tanult, és hát mindig a történelem iránt vonzódott, már kisgyermekkorában, hát ugye édesapja Nagy Ferenc levéltáros volt, tehát közeli kapcsolatba került iratokkal, és mindig szívesen böngészte a régi térképeket, okleveleket, és hát tényleg köztudott, hogy egy nagyon nagy tudású történész volt, aki azért nem csak a történettudománnyal foglalkozott, hanem sokoldalúság jellemezte, mert például belépett a Kisfaludi Társaságba, és Erdélyi Jánosnak segített a gyűjtésben, mégpedig a etnográfia, a néprajztudomány születésénél bábáskodott tulajdonképpen, népdalokat gyűjtött Nógrád Heves megyében és Vác környékén.
Hogy lehetett népdalokat gyűjteni? Ismerte a kottát?
Hát abban az időben még nem volt jellemző, hogy a kottákat is lejegyezték volna, de Nagy Iván megjegyezte, hogy ahol ismerte a dallamot, azt lejegyezte. Tulajdonképpen a történelem vihara, vagy a történelem sodrása őt is magával vitte. 1848-49-es eseményekben aktívan részt vett, szabadságharcos volt, és itt Nógrád megyében Bujákon bújdosott, és ott is gyűjtött népdalokat. dolgokat úgy írta, hogy bujákon, bujában, ugye magányában ezzel foglalatoskodott, és akkor milyen Danák című kézirat gyűjtemény született ebből. És a jellemző az ő napjainkban is korszerűnek nevezhető gondolkodásmódjára, hogy hát abban az időben a népdalokat, ha lejegyezték, akkor megpróbálták egy kicsit saját ízlésük szerint változtatni a szöveget, szépíteni egy kicsit a nyers fogalmazást, de Nagy Iván megjegyezte, hogy ő pontosan úgy jegyzi le, ahogyan rátalált a szövegekre. Ilyen poros padlásokon is kutatott szövegek után, és hát 2015-ben jelent meg a Közköltészet vaskos kötete, és abban is találunk Nagy Iván gyűjtéseket. De nem csak a folklór szövegeket gyűjtötte, hanem tárgyak is vannak a múzeumban, néprajzi tárgyak, amik tőle származnak. Ugyanis életének azért tragikus eseményei is voltak. Három gyermeke meghalt. Aladár fia doktor volt, orvos, és ő felnőtt korban halt meg. Boldizsár és Ilonka pedig kicsi gyermekkorukban meghaltak. Nem voltak így örököseik, és feleségével, Csató Máriával együtt úgy határozták, hogy a köz oltárára szentelik a vagyonukat, és hát végrendeletében, miután előtte létrehozta a Nógrád Vármegyei Múzeum Társulatot 1891-ben, végrendeletében az örökösen Balassagyarmaton székelő Nógrád Vármegyei Múzeumra hagyta minden ingó és ingatlan vagyonát, a hatalmas könyvtárát, a képzőművészeti, numizmatikai, archeológiai, természettudományi, etnográfiai, történelmi gyűjteményének minden darabját. És hát Horpácson élt, és ott is hunyt el. Életének 20 évét ott töltötte. Tulajdonképpen betegsége miatt költözött vissza Nógrád megyébe, és folytatta itt is a tudományos tevékenységét, és gazdálkodott is. Házakat, birtokokat vásárolt, és tulajdonképpen itt nagyon jól érezte magát, visszatért az életkedve, és itt hunyt el 1898. október 26-án. És hát ebben az esztendőben Nagy Iván emlékévet tartottunk természetesen múzeum alapítónk emlékére, és a születése napján június 18-án egy emléknap volt a szobrának a megkoszorúzásával, és emlékbeszédek itt a múzeumban, interaktív programok az érteklődő látogatókkal, a legismertebb műve Nagy Ivánnak a Magyarország családai címerekkel és nemzékrendi táblákkal, ez a 12 plusz 1 kötetes óriási mű, ez inspirálhatja a kutatókat és az érteklődőket is családkutatásra, és ilyen programot szerveztünk ezen a napon. Azután október 26-án a temetőben, a sírjánál koszorúztunk Horpácson, és Horpács község is megemlékezett nagy neves lakójáról, mert a közösségi házat, a művelődési házat most Nagy Ivánról nevezték el, és itt is a múzeumunk tartott ilyen vetélkedőt.
Biciklitúra is volt?
Biciklitúra az Mikszáthoz kapcsolódott, tehát Horpácson élt Mikszáth Kálmán is, aki egyébként Nagy Iván halála után az ő birtokait megvásárolta. Madács Imrével is kapcsolatban volt Nagy Iván, találkoztak többször, és fennmaradt levelezésük is. Nagy Ivánnak fennmaradt a naplója, amit tulajdonképpen nem a köz számára írt, hanem inkább a családi feljegyzések, meg az életének olyan bensőbb történései, de hát azután ez a napló publikálásra került, és itt a látogató betekinthet ebbe a kéziratba is, meg a napló szövegeibe is. És a Palóc Múzeum őrzi a könyvtárát is, az fönt van a második emeleten. Ezt a nagyon sokrétű, gazdag könyvanyagot, ami fennmaradt, bár ez a könyvtár annak idején 8-9 ezer darabos volt, most már csak olyan 900 példány van, sajnos a világháborúk, meg az utána az 50-es években az anyagnak az elvitele széthordása miatt ennyi könyvet őrzünk, de ebben is megtalálhatóak értékes kódexek, könyvritkaságok, történelmi és természettudományi és minden tudományszakot felölelő munkák.
A sorban, a múzeum alapítások sorában Balassagyarmat hol helyezkedik el?
A vidéki múzeumok alapításában a 15. Balassagyarmati Nógrád Vármegyei Múzeum Társulat 1891. március 15-én hirdette ki Nagy Iván, hogy hogy gyűjtsünk össze mindent, ami Nógrád vármegye múltjára vonatkozik, minden értéket. És nem süket fülekre talált ez a felhívás, mert a tárgyanyag gyűjtése nagyon hamar megindult, és több ezer tárgyat sikerült összegyűjteni már az alapításkor, amit különböző helyeken helyeztek el, és hát ugye nagyon fontos volt egy állandó épület, de ez már Nagy Iván halála után valósulhatott csak meg, de legnagyobb részt az ő hagyatékának a felhasználásával. Ugye 1914-ben az első világháború kirobbanásának az évében épült a múzeumpalota. Csak egy kicsit kisebb lett sajnos, mint az eredeti tervek voltak, mert hát a háborús körülmények közbeszóltak, és hát napjainkig is hiányoznak ezek a raktáraknak, irodáknak való szárnyak, amik az eredeti tervekben, Velder Gyula tervében szerepeltek.
Meddig látható ez a kiállítás itt a Balassagyarmati Palot Múzeumban?
Jövő évben is fenntartjuk ezt a kiállítást, úgyhogy érdemes ellátogatni és megtekinteni ezt a kiállítást, meg a múzeumunknak a többi látványosságát.
A múzeum alapító Nagy Iván emlékkiállításán jártunk a Palóc Múzeumban. Beszélgető társam dr. Lengyel Ágnes, a Palóc Múzeum igazgatója volt. Bozók Ferenc atya olvassa fel a nemrégiben elhunyt Jelenics István verseiről írott eszéjét.
Jelenics István versei. Jelenics István nemrég bekövetkezett halála után számos nekrológ, emlékezés született. Szerte ágazó pedagógusi, teológiai, irodalmári, műfordítói, esztéta, stb. Monumentális munkásságára való reflexiók pedig már életében folyamatosak voltak, főként interjúk formájában. Mindmáig kevés figyelem esett azonban a verseire. A bőséges Jelenics emlékezések között szinte nyoma sincs a saját verseinek. Az emlékezések, reflexiók hiányának mentségére szolgáljon, hogy Jelenics István viszonylag hamar elhallgatott költőként. Kevésbé köztudat, hogy verseket is írt. Nem sok verset. Miért írt olyan kevés verset? Talán a választ kapjuk meg tőle magától egy rövid interjúban, melyben a főként műfordításról és részben versírásról is kérdezik. Ehhez nyugalom kell, meg hogy az ember kimenjen és sétálgasson, és próbálja az Istent megszólítani. Nem lehet naponta egy 8 szakaszos himnuszt lefordítani, és akkor egy év alatt készen van az egész. Ez egy adomány. Azért hagytam abba a versírást is, mert nem volt időm rá. Idézet, szelíd kezedben csillagok, Jelenics Istvánnal beszélgetett Mohai Tamás, Budapest, Kairosz kiadó 2005. Talán ő maga is szemérmesen titkolta, ritkán hozakodott elő a verseivel. Egy vékony, füzetnyi kötetre való verse ismeretes csupán, amelyek önálló kötetben mindmáig nem jelentek meg, de néhány folyóiratban, főként a Vigiliában, 1951 és 1967 között Tótfalusi István álnéven. Álnevét ne tévesszük össze Tótfalusi István nyelvész műfordító nevével. Jelenics majdnem teljes folyóirat verstermését aztán első közlésük után 40 esztendővel később a Ha valaki beszél, interjúk és versek című kötetben adták ki. Budapest Szent István Társulat 2007. Ebben a könyvben, mely voltak épp a Szigeti László által szerkesztett Jelenics István 75. születésnapjára időzített tisztelgő kötet volt, a mai ismereteink szerint néhány hián majdnem az összes Jelenics István vers helyet kapott. Az említett kötet után nemrég fedeztünk fel további 3 Jelenics verset. A Találkozás című vers egy rendi kiadványban jelent meg. A Mária nagyasszony című vers egy iskolai kiadványban. A Piaristák Kecskemét című vers pedig a Kecskeméti Piarista Gimnázium jubileumi ünnepségén hangzott el 1963. november 24-én. Évkönyv Kecskemét a kézirat Ruppert József piaristától való. Verstermésében ezen a kecskeméti versen kívül egy másik verset találunk még, melyet kifejezetten a ballagó diákoknak címez. Diák búcsúztató. Mindezek mellett verseinek össztermésére, annak szintézisére vonatkozóan legyünk óvatosak. Mivel Jelenics István halála miatt immár befejezett kéziratos hagyatékának levéltári feldolgozása és rendszerezése előtt áll a Budapesti Piarista Központi Levéltár. Tehát még kéziratból előkerülhetnek egyéb Jelenics versek is. A teljességhez közelítő szintézis igénye miatt meg kell állapítanunk azt is, hogy az említett Jelenics versek mellett tudomásunk van még alkalmi, humoros, a rendtársak fricskázására, az egymás közti tréfálkozás céljából írt alkalmi rigmusokról. A 20. századi magyar irodalomban is igen népszerűek voltak az egymás megtréfálására íródott humoros sírversek, ilyenek, mint például idézem, itt nyugszik komját aladár, a konzervatívból lett haladár. A piarista atyák is törtek borsot egymás orra alá, efféle csipkelődős, de nem sértő, kedves, tréfás rigmusokkal, mely kis bökverseket rekreációs idejükben, vagy valamely alkalmi ünnep során olvastak fel. A közösség derültségére, egymás szórakoztatására és játékos zrikálására. Íme egy gyöngyszem a legszellemesebbek közül, melynek szerzője sajnos ismeretlen piarista paptanár, a rigmus forrása pedig Benkő Andor piarista atya Piár Panoráma című kéziratos spirálfüzete, melyet 1960-ban kezdett írni a Kecskeméti Piarista Rendházban, és 1978-ig íródtak benne Benkő atya saját feljegyzései vagy beragasztványai. Idézet, itt nyugszik e sírban Etele Ágoston, élt cigarettán, meghalt rendi koszton. Alábbi hasonló csipkelődő Jelenics István által Szolyka Ödön rendtársának 1962-ben címzett sírvers szerepel például a Hitre tudásra a Piaristák és a Magyar Művelődés című könyvében. Elporlat ödikénk maradék haja porba enyészett, ám éppen maradott mégis a nyelv, egy omor, s mert szentsége lehet túltett a derék januárén, nyelve ma is csíp még, gyomra meg egyre korog. A versben megtréfált Szolyka Ödön atya egyéb iránt a legnagyobb rendházi mókamester hírében állt. Szívesen parodizált ismert verseket vagy apró hirdetéseket, tréfás litániákat is írt. Az említett Benkő Andor füzetben Jelenistől egyéb humoros versek is találhatók, melyek azonban eleddig semmilyen nyomtatott kiadványban nem láthattak napvilágot, így egyetlen forrásunk a kéziratos füzet a Piarista levéltárból. Piaristák Magyarországi Központi Levéltára Benkő Andor hagyaték a saját kéziratok. 1963-as keltezésű például az a tréfás vers, melyben Jelenics Szojka Ödönt névnapján köszönti. Zsigmond János piarista korabeli mondását idézem, amit a piaristák mindmáig egymás csipkedve idézgetnek, ha valamelyikük elfoglaltságai miatt panaszkodik. A piaristának se éjjele, se nappala. Ebből az élményből született Jelenics István ötverszakos, humoros verse, mely Petőfi Sándor a Magyar Nemes című versének ritmusára íródott, és arról szól, hogy a szerteágazó, feladataiban fulladozó, túlterhelt piarista végre kapott előjáróitól egy kis szabadságot. Idézet, nem a teljes verset idézve, bukott diák, szakkör méta, rozzant szék, ha ráérsz néha, végre nincs egyéb dolog, most szabad hetes vagyok. A lemondó költeményben az a tréfa tárgya, hogy mivel a lemondás szép szerzetesi erény, a szerzetesek éke, ezért a piarista tanárok, gondnokok, prefektusok, stb. Lemondanak állapotbeli kötelezettségeikről, rájuk rót feladatukról, a diákok pedig a szorgalmas tanulásról. Idézet, lemond a két igazgató az igazgatásról, a gondok is a gondokról, pincéről, padlásról. Lemondásra a diák is nagy példákat láthat, búcsút mond szép aszkézissal a szótanulásnak. Az idézett alkalmi versnek két kuriózuma is van. Egyik, hogy kecskeméti rendtársai közül van, kiket versében név szerint is említ, Gulyás István és Heridi Vilmos. A másik, hogy a füzetet vezető Benkő Andor füzetébe egy gépelt Jelenics verset ragasztott be, mely ki van egészítve egy versszaknyi Jelenics saját kézirattal és a szerző saját kezű aláírásával. Az alkalmi, tréfás, ugratós bökversek után fordítsuk figyelmünket Jelenics István tényleges és elmélyültebb költészetére. Első olvasatra is megállapítható, hogy Radnóti Miklós új klasszicista eszméivel és lírai megszólalásával rokonságban Jelenics is azt a szellemi hazát keresi, ahol értik a hegzametert is. Latin tanár, irodalmár és bibliatudós mi voltának értékes építő köveiből formálódik, Jelenicsnek legkivált az új klasszicista költői irányzathoz köthető lírai hangja. Saját versein is nyomot hagynak a nagy római klasszikusok, akik egy gyengéd, személyesen kötődő szeretettel, de tudós pontossággal fordítgatott és elemezgetett. Verseiben Babits Mihály és Radnóti Miklós mellett talán legkivált Devecseri Gábornak, vagy Rónai Györgynek, Nemes Nagy Ágnesnek, vagy Vasadi Péternek szellemiségével folytat párbeszédet ez a versvilág. A felnőtt, ifjúkorát már elhagyó Jelenics Istvánt azután már az 1981-ben elhunyt jó barátjának, Pilinszky Jánosnak lírai öröksége, annak feldolgozása, rendszerezése foglalkoztatta legkivált. Felmutatja az időmértékes, antikos megszólalás mára már szinte megkérdőjelezett értékeit, kincseit. Manifesztálni igyekszik, hogy nem kizárólag az avantgárd, a posztmodern vagy az abszurd hangján, hanem klasszikus metronomokban is lehet modern módon megszólalni és mai üzeneteket közölni. Irodalmi forrásvidékeit is feltárja egy-egy versében. Vélhetőleg a legnagyobb szellemi hatást Vörös Marti Mihály tette Jelenicsre, hiszen három versben is főhajtással adózik Vörös Marti emlékének és lírai örökségének. Vörös Marti hexameterei, Vörös Marti és az Ébredés víziói című versekben. Tisztelgő verset írt Magistro Suo Salutem deklaráltan felvállalt tanárának és mesterének, Eckhardt Sándornak. Idézet, ha Balassit vagy Besenyeit idézted, élt ajkadon a régi szavak íze, modern katedrán csőasztalok között. Idézet vége. Jelen is versei ciklikusan nehezen tematizálhatók, de inspirációinak természetesen megvannak a maga gondolkodásából, érdeklődéseiből és világnézetéből adódó szellemi súlypontjai. Kézenfekvő, hogy a vallási tematika a leghangsúlyosabb. A Gubbiói farkas éneke című versében az Assisi Szent Ferenc által megszelédített farkas az igazi erőt nem a farkas törvényektől vérző vadonban, hanem Ferenc szelíd kezei közé bújva érzékeli igazán. Idézet, azért szaggattam ízekre annyi embert, mert azt vártam, hogy megszelídítsenek. Idézet vége. Elemzésre csábítja az olvasót ennek a jelenis versnek párhuzamba állítása Pilinszky János Fabula című versével, ahol a naív, szelíd farkas vagy a költő az emberek közelségére és szeretetére vágyik, de az emberek ahelyett, hogy megszelídítenék, inkább agyonverik. Az említett szabad vers inkább kuriózum. Verseinek java antik, időmértékes. Főleg hexameteres vagy daktilikus sorokban hömpölyögnek a versei. Én a görög alkony, az eltévedt énekes. A vallási tematika is természetesen kötött formában jelenik meg inkább. Tökéletesre csiszolt szonettet írt például Pál apostolról, vagy az angyali üdvözletről. Dániel című versében Radnóti Miklós eklogáinak hangján és formájában polemizál a próféta és a költő. Uram, magad tégy című vallásos verséből a legszebb sort idézem. Fony, uram, fony, kosarat ujjaidból körém, minden bezáró fonadékot, szoríts meg, uram, hogy kiáltsak. A De Profundis című versében a modern ember gyötrődő hangján ír a bűntudatról. Legismertebb és a piarista rendi és iskolai világban leggyakrabban citált, hivatkozott, életben tartott jelenis vers a karácsonyi Leoninuszok. Nyilván a karácsonyi iskolai és templomi szavalhatósága is predesztinálja ezt a verset arra, hogy ne merüljön feledésbe. De a vers megérdemelten népszerű, mert méltó 20. századi folytatója a hazánkban Heltai Gáspárral jövő, majd Gyöngyösi János, Édes Gergely, később Babits Mihály nevével filmjelezett, igen értékes magyar Leoninus vers hagyománynak. Anyja ölében a gyermek, tapsol a mennyei herceg, kedv öröm isteni tett, Krisztus megszületett. Barmok romlatag ágyán, fekszik a második Ádám, újág, égi virág, újul a régi világ. Versének olvasásakor talán sokkal izgalmasabbak az olvasó számára a papköltőnek nem direkt vallásos témájú versei. Ilyen például a Hegesztő leány, mely 1952-ben a Rákosi érában íródott, és témája alapján akár bele is illene a kor sematikus vers termésébe. József Attila Külvárosi éjében a gyár még a proletárnőket nyomorító szürke világ. A szövőgépek még mogorván szövik a szövőnők omló álmait. Az 50-es években azonban már nagy divat volt a munkáslányokat dicsőítő, felmagasztaló ábrázolás. Jelenics proletár verse, noha a korszak terméke, tartalmilag mentes minden sematizmustól. A munkáslány elkészült munkadarabját a szüléssel, születéssel vonja finom párhuzamba. Kevés a tájverse, de a szarvaskúti tölgyet is ilyen mikroszkopikus részletességgel és lírai finomsággal írja le. Ágai görbék, izmai nagy görcsökbe feszülnek, dús moha lepte hatalmas bütykökké dudorodnak. Természeti jelenségnek ilyen részletező, mégis lírai megfigyelését talán Szabó Lőrinc a Földvári Mólón, vagy Nemes Nagy Ágnes Gejzír című verseiben olvashatunk. A Július című verse talán szintén Nemes Nagy Ágnes, a Június című daktilikus lüktetésű verse, és az Aratás pedig inkább Radnóti Miklós lírai hangjáéval rokon. A Levél a tavaszból című verse nem csak tájvers, hanem gyönyörű apavers is, melynek üzenete az, hogy édesapja tanította a fiát a tavaszra, de az apa közben téllé lett, így a fiának kell továbbadnia a tavaszt. Az emberi élet őszbe, majd télbe tartó tavaszra tematizálódik, a Dúdolj csak című versében is. Szétfutnak, meg megállnak a hórihorgas árnyak. Csapzott rögök közt őszidőn, tűnő nyomán a nyárnak. Tavasszal, céd a nyárral, virággal, dúskalásszal. Az a legény, ki szembenéz a hervadó határral. Új esztendő című versében a lírai alany önmagát menekülő őszként írja le, aki a múlt vadászai elől zaklatottan, aggódva, de mégis reménykedve, bizakodva menekül bele az új naptári évbe. Kézenfekvő, hogy Jelenics István saját verseit a hatalmas tudományos életműben csupán mellékterméknek tekintette. Ám a későbbi, tisztelő emlékezet számára igazán kuriózum lehet ezeket a verseket olvasni, és talán segít nekünk a szeméről valamelyest lehántani a paptanárt, a teológust, az esztétika tanárt, az irodalmárt és a piarista tartományfőnököt. Versei által jobban kirajzolódik Jelenics emberi arcéle. Jelenics István személyesebb, intimebb életére, gondolkodásának, szellemi formálódásának súlypontjaira enged számunkra némi rátekintést verseinek olvasása.
Kedves hallgatóink, a Jelenics István verseiről írott esszéjét Bozók Ferenc atya olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották. Thank you.